a mai tanításnak azt a címet adtam, hogy a változás természete. Az elmúlt hetekben, hónapokban az egész ország ilyen választási lázban égett, és hát ennek volt kihatása a gyülekezetre is. Ezt múltkor is elmondtam, most is szeretném megerősíteni. Mi nem vagyunk tagja, és nem támogatunk, nem kapunk támogatást egyetlen politikai pártól sem, és ezt a továbbiakban is így szeretnénk föltartani. De az országban és a világban lévő változások azok bennünket is érintenek, ránk is hatással vannak, és ezeket valahogy fel kell dolgozni. És nyilván mi ezt az Isten igéjének a fényébe, Isten igéjének a szemüvegen keresztül kell, hogy tegyük, és ma is ezt kell, hogy tegyük, hiszen különféle kihívásaink vannak a világban, és ezekre a kihívásokra nyilván az egyházaknak, a gyülekezeteknek, a felekezeteknek, Isten igéinek megfelelő igei válaszokat kell, hogy adjunk. Tehát egy hét telt el, azóta az országnak az egy része eufóliában van, közel 1 millió ember euforikus örömben van, mert győztek, a másik fele pedig gyászhangulatban van. És hát ezt fogjuk megvizsgálni, hogy hogyan kezeljük, hogyan dolgozzuk fel a változást, és hogyan kezeljük a amit az ember kudancra kér meg, és hogyan kezeljük a sikert, és ebben a Bibliában sok-sok minden példát fogunk találni, úgyhogy ma is egy kicsit az Ószövetségbe fogunk ellapozni, mert az Ószövetség az ugye megiratott a mi tanulságunkra. Tehát itt a gyülekezet is nyilván olyan szempontból a világ szerint megosztott volt, hogy van, aki az egyikre szavazott, van, aki a másikra, de azt semmiképpen nem szeretnénk, hogy a gyülekezet megosztott legyen, mert mi nem a világ szerint vitézkedünk elsősorban, mi Isten igéjét hirdetjük, mi Isten királyságát építjük, és teljesen egységesnek kell lennünk ebben, és nem szabad engednünk, hogy a politika a gyülekezetet megossza. Mindenkinek meg kell békélni, ez történt, és meg fogjuk nézni, mert a Bibliának üzenete van a hatalommal kapcsolatban. Tehát van üzenete az Új Szövetségnek, és a múltkori üzenetekben én ezt már említettem. Egy dolog biztos, hogy nincs hatalom csak Istentől. Az, hogy az emberek mi célból és hogyan kerülnek hatalomra, ezt már meg fogjuk vizsgálni, hogy a változásnak a természete micsoda, milyen forrásból fakadhat. A változások azok jöhetnek Isten akaratából, ember akaratából, sőt még a sátán akaratából is. Na, ezeket fogjuk megvizsgálni, mind a három esetre fogunk hozni bibliai példákat, és nem feltétlenül szükséges ezt rávetíteni mai politikai szereplőkre, nem ez a cél, hanem az a cél, hogy Isten szemüvegén nézzük, és Isten szemüvegén vizsgáljuk a dolgokat. Ugye sokan most úgy gondolják, hogy győzött az igazság, teljesen igazuk van, csak az 2000 évvel ezelőtt győzött a kereszten. Mert Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, és valóban történt egy akarat Magyarországon, egy többségi akarat a törvényeknek megfelelően, és ezt nekünk tudomásul kell venni mindenkinek. Ha az egyik oldalon áll, ha a másik oldalon áll, mi továbbra is Isten oldalán fogunk állni. Jó, tehát én úgy gondolom, hogy mindenki megtette a kötelességét, és én nem feltételezem, hogy bárkit a rossz indulat vezetett, nyilván mindenki kifejezte ilyen módon a véleményét, és köszönjük Istennek, hogy ezt ma megtehetjük. És meg fogunk nézni dolgokat az igéből nyilván. Tehát még egyszer elmondom, hogy a változás mögött ugye nem mindig feltétlenül az isteni akarat áll, állhat isteni akarat is, jöhet a változás az emberektől, sőt, majd arra is nézünk példát, amikor ez kimondottan az ellenség kezdeményezik. Most az emberekben vannak ilyenkor nyilván felfokozott várakozások, Vannak túlzott elvárások, van, akik úgy gondolják, hogy holnap megérkezett a Kánaán, van, akik pedig azt, hogy holnap megérkezett az összeomlás. Hadd nyugtassak meg mindenkit az ige alapján, hogy meg a korábbi, nem túl sokat éltem én még, de az 70 év alatt az a tapasztalat, hogy sok mindent átéltünk, és a dolgok hál' Istennek nem így működnek, és előbb-utóbb mindenki kikeveredik ebből a, vagy az eufolikus, vagy a letargikus állapotból, és hogyha talán az egy hét alatt észrevetted, én hiszem, hogy ugyanúgy bementél reggel dolgozni, és ugyanúgy teltek a hétköznapjaid, mint két hónappal ezelőtt. Még szeretnék valamit mondani, két hónap múlva ugyanez fog történni, fél év múlva ugyanez fog történni, és egy év múlva ugyanez fog történni. Persze nyilván közben lesznek változások, amelyek érinteni fognak bennünket, és én, bocsánat, és én hiszem, hogy ezek a változások jók lesznek. Mindenki, minden ember itt Magyarországon, minden hívő Magyarországon abban érdekelt, hogy a dolgok jól menjenek, és mi imádkoztunk eddig is az eddigi kormányért, és nem változtatunk az álláspontukon, a mostani kormányért is ugyanúgy fogunk imádkozni. Feleségem, minden reggel imádkozunk, a védelem imáját azt minden reggel elimádkozzuk, és az országért is minden nap imádkozunk. Én hiszem, hogy te is ugyanezt teszed a gyülekezetért, hiszen nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy érintve vagyunk ebben. Mi a gyarapodást elsősorban nem emberektől várjuk, hanem Istentől várjuk a gyarapodást, és Isten ebben használ embereket, és nyilván a körülöttünk lévő történések valamilyen szinten befolyással vannak az életünkre, és nincs szükség arra, hogy akik most éppen úgy érzik, hogy a vesztes oldalon állnak, hogy letargiába vagy depresszióba essenek, mert az írás azt mondja, hogy a gyász helyett az örömkenetét fogják kapni. Ahogy néztem, láttam az ünneplőket, ahogy ünnepelték a győzelmet. Én nagyon-nagyon szeretném, ugye a Biblia mit mond, hogy örüljünk együtt az örülőkkel, és sírjunk együtt a sírókkal. Tehát legyen egy empátia a másik fele. A Római Levél 12-ben van, ha jól emlékszem. És tényleg én nagyon-nagyon szeretném, hogy ez az öröm, ez ugyanúgy megmaradjon egy év múlva, két év múlva, három és négy év múlva, és akkor tényleg mindenki nyer. Egyelőre Isten tudja a jövőt, azt tudjuk viszont, hogy a hívőknek Isten egy jó jövőt tervezett, tehát mi egy örök királyságnak vagyunk a részesei, és a világi királyságok azok ideig valók, mindegyik királyság. Isten királysága az, amelyik örökké való. Rendszerek jönnek, mennek, vezetők jönnek, mennek, ez így volt eddig is, és így lesz ezután is. Nincs egyetlen örök vezető, viszont a hatalom az Istentől van. Tehát ezt nagyon fontos leszögezni, és a Biblia világosan beszél, hogy hogy álljunk a hatalomhoz. Egyrészt az, hogy imádkozzunk értük, mert Isten abban érdekelt, hogy csendes és nyugodt életet tudjunk élni. És ez nagyon fontos, és ezt meg kell tenni ezután is. Példabeszédek 10.22. Az Úr áldása az gazdagít meg, és nem ad mellé nyomorúságot. Az Úr áldása az gazdagít meg. Tehát aki prosperál, azt hadd mondjam el neked, hogy ezután is fog prosperálni, és nem csak azért, mert most esetleg egy új kormány van, vagy változás van, vagy politikai változás van, és nyilván lesznek kivételek is. Még nem tudjuk, hogy milyen lesz az új. És ez az embereket vagy aggodalommal, félelemmel, vagy nagy reménységgel tölti el. Ezek várakozások, ezek vágyak, és nyilván az embernek legyenek pozitív elvárásai, és a jót várjuk. A mi világnézetünket nem befolyásolja semmilyen kormány. Mindegy, milyen kormány van, milyen kormány volt, a mi ideológiánkat, a mi hitünket ez nem fogja megváltoztatni. Tehát Isten akarata továbbra is az, hogy minden ember üdvözüljön, ne csak a fele, mindenki jól járjon, mindenki üdvözüljön, Timóteusz levélben ez van írva. Ehhez viszont el kell vinni az igét, el kell vinni az evangéliumot az emberekhez, és az embereknek hallani kell az evangéliumot. Tehát csendes és nyugodt életet szeretnénk élni. Azt látom, hogy többen beleragadtak még mindig a kampányba, még mindig van, akiket valakik nem tudták feldolgozni a vereséget, és azért tűrhetetlen, hogy mondjam, hát a közbeszédet nem nagyon akarom minősíteni, mert nem tudom, hogy mennyire van lejjebb, tehát még mindig folyik, úgymond az a ostoba, semmit nem érő, sehova nem vezető trágár közbeszéd. Úgy sokan meg nem elégedtek meg azzal, hogy a kívánságuk meg lett, ugyanúgy tovább folytatják. Ez mind a két oldalra vonatkozik, és teljesen mindegy, melyik oldal teszi. Ez helytelen, ez nem igei, hiszen egy hajóba ülünk, az egész ország, mindannyian egy hajóba ülünk, a gyülekezetbe is egy hajóba ülünk, és mindenkinek az az érdeke, hogy mindenkinek az élete jobb legyen. A mi érdekünk az, hogy továbbra is tudjuk végezni azt a munkát, amire Isten elhívott, ehhez, hogyha kapunk segítséget, az nyilván jó. De a kereszténység az nem ilyen demokráciába jött létre. A keresztényeket kezdettől fogva üldözték a hitük miatt. És Jézus azt mondja, hogy e világon nyomorúságotok lesz, lészen, de bízzatok, én legyőztem a világot. Tehát ne számítsunk arra, hogy a sátán piros szőnyeget fog elénk teríteni, hogy azon sétáljunk. Az evangélium hirdetése az mindig is akadályokba ütközött, ez így volt eddig is, és jobbat ezután sem várhatunk. Jó, tehát a Biblia az konzervatív, ha hívő vagy, akkor te is az maradsz. Tehát mi az igéhez, Isten beszédéhez ragaszkodunk, nekünk ez az iránymutatónk, ez az alap, ez a zsinór mérték. Az istentelen dolgokat továbbra is el kell utasítani. Mi az Isten teremtett rendjéhez igazodunk, és nem akarjuk azt megváltoztatni. Itt vannak különféle ideológiák, amit továbbra sem tudunk elfogadni, eddig sem fogadtuk el, ezután sem, és a korai keresztények sem fogadták el a úgynevezett woke ideológia. Amikor nem Isten teremtett rendjéhez akarnak igazodni az emberek, hanem meg akarják változtatni az Isten teremtett rendjét. Ugye itt a gender ideológiára gondolok elsősorban, ha Isten férfinak és nőnek teremtette a világot, Isten nem fogja a világot, az embert. Arra figyeljetek, amit gondolok. Tehát az embert, akkor ezt Isten nem fogja soha megváltoztatni, mindegy, hogy kinek milyen ideológiája van. És a másik az a woke ideológia. Nagyon gyakran elhangzik, talán nem is tudjátok, hogy én sem tudtam, megmondom őszintén, és kíváncsi voltam, hogy mit jelent ez, kiírtam, és felolvasom innen. Ez a szó angolul woke annyit jelent, hogy ébredni. Ébredni igéből származik, a kifejezés lényege ébren lenni, vagy tudatosnak lenni a társadalmi igazságtalanságokkal szemben. Na most, ez az eredeti, és ma a pejoratív értelemben használjuk, mert a mai jelentése megfordult, és ez a woke, ez egy gúnynév lett, tehát ezen az ideológiai alapon próbálják meg, ugye napjainkban a woke szót leggyakrabban a konzervatív jobboldali kritikusok használják gúnynévként a globalista törekvések ellen. Tehát akik szerint egy agresszív, intoleráns ideológia, amely rátelepszik az oktatásra, a médiára, a keresztény egyházakra és akár még a vállalati kultúrára is. Tehát megfordult ennek a jelentősége. Tehát ezen az alapon, tehát a woke ideológia alapján próbálják meg az emberi jogok alapján az istentelen dolgokat becsempészni az országba, és az egyházakba ezeket nyilván nem szabad beengedni. Világosan beszél az ige erről. Jó, tehát a kockázat az mindig fönnállt és fönnáll, hogy az állam, a kormány, ugye megnézzük a korábbi időket, meg a császárságok, királyságok, vagy bármi, hogy nem a bibliai értékeket vallja. Ez nagyon sokszor volt így, tehát imádkozunk az újért, hogy igenis, hogy ezek az értékek kerüljenek túlsúlyba, és hálát adunk azért is, amit a múltban cselekedett Isten értünk. Ez egy nagyon-nagyon rossz tulajdonság, amikor valaki hálátlan azért a jóért, amit Isten adott nekünk. Nem emberekbe bízunk, hanem Istenben bízunk, és Isten embereken keresztül cselekszik. De meg kell tanulnunk hálaadással visszatekinteni arra, amit Isten tett értünk, és reménységgel nézni előre, hogy hisszük, hogy Isten továbbra is fog cselekedni. Tehát még egyszer, minden hatalom ideiglenes, 1. Korintusi levél 15-24-et hadd olvassam, és talán ki is tudjuk vetíteni. Ugye aztán a vég, amikor átadja az országot Istennek és az Atyának, amikor eltöröl minden birodalmat, minden hatalmat és erőt. Tehát akár a politikai vereség vagy győzelem ideiglenes. Jó? Tehát egy kicsit valaki egyszer azt mondta, hogy nyugodj meg, mert attól megnyugszol. Tehát lehet egy kicsit vicces, de valóban ez van, hogy az indulatoknak, amelyek nagyon felkorbácsolódtak, egyszerűen le kell nyugodni, és tényleg meg kell békélni. Nem egyformán gondolkodunk, Isten nem teremtett két egyforma embert, tehát belegondolok magamból még egy elég az embernek saját magát elviselni, nem még egy ugyanolyat, tehát a lényeg az, hogy nem vagyunk egyformák, nem egyformán gondolkodunk, de hisszük, hogy az ige alapján viszont ugyanazt gondoljuk, mert ugyanazt az Urat, ugyanazt az Istent szolgáljuk, a legjobb hitünkből és a legjobb tudásunkból. János evangélium. Van, olvassuk, amikor Pilátussal, a római helytartóval beszélgetett Jézus, aki elítélte, és aki nagyon kevés volt, és elmondta, hogy nekem hatalmam van feletted, ugye? Tehát ismerjük. Egyébként nagyon érdekes dolog a siker és a kudarcnak a feldolgozása. Én azt mondom, hogy a kudarcot még talán jobban föl lehet dolgozni. A siker az szerintem sokkal veszélyesebb, mint a kudarc. A sikertől az emberek elszállnak, kevéjé válnak, és olyan dolgokat tulajdonítanak maguknak, ami végül is nem az övék, mert úgy kapták Istentől. És ugyanúgy fel kell dolgozni a sikert, mint a kudarcot. Ez az életünk minden területére vonatkozik. Mert amikor valaki úgymond fönt van, akkor minden jónak látszik, egy rózsaszín köd van az emberek előtt, akkor van sok barát, van sok mindenki meglapogatja a válladat, minden nagyon szuper, minden nagyon jó. És a Biblia azt mondja, hogy a bukás előtt ugye kevésség és felfúvalkodottság áll, most nem pontosan idézem, de a Biblia ezt mondja. Vigyáznunk kell arra, hogy jól éljük meg a győzelmet is, és a kudarc az egy időleges dolog ugyanúgy, mint a győzelem. Szerettem a boxot korábban, most már nem nagyon nézem, és ott, hát ez elég durva a sportnak tűnik, ugye első ránézésre, meg ugye egyébként is, de amikor egy korrekt sportoló kiütötte, mindenki hogy megy be a ringbe? Hát mindenki győzni akar, nem? Pár is beszél egyébként hozza a boxot, hogy szabályszerűen küzdök. Tehát szabályszerűen öklözök. Tehát hozza ezt a példát Pál apostol is, tehát nem annyira idegen ez a szentírásnak a környezetétől. De miután véget ért a meccs, akkor egy igazi győztes az oda megy, és a vesztesnek is fölemeli a kezét. Megküzdöttünk, most jobb voltál. Oké, rendben. Ez a korrekt hozzáállás, és ez kell, hogy legyen. Nyilván, itt, hogyha most megnézzük, fogjuk olvasni az igét, nyilván a törvényszegéseken, meg azokon a dolgokon, amik bűncselekmények, amiket a törvény tilt, azokon meg nem lehet túllépni. Hát megvan Magyarországnak a törvénye, megvannak a világi törvények, azokat mindenkinek be kell tartani. És kész, de nem a bosszú kell, hogy vezéreljen bárkit, bármilyen irányban. Tehát ez is egy istentelen dolog, egy sátáni dolog, és én hiszem, hogy az emberek vannak olyan bölcsek, hogy fölemelkednek ezen is. Tehát mi, ugye Isten, ha megnézzük a történelmet, ugye Jézus azt mondta, hogy a hatalom az tőle van, nem lenne hatalma semmi Pilátusnak, ha föntről nem adatott volna neki. Tehát Jézus elfogadta az ítéletet, és ennyi. És a másik, ami egy nagyon fontos dolog, hogyha végignézzük a történelmet egészen a császároktól, akkor Isten nem csak a jó hatalmakat engedi meg, hanem látjuk az elmúlt időszakban, tehát főleg a kereszténység korai korszakában volt rengeteg olyan császár, 300 évvel, tehát 284-ben lett azt hiszem császár Diocletianus, a legnagyobb keresztény üldözés volt abban az időben. Aztán utána jött Konstantin, aki ugye megbékélt a kereszténységgel, majd Theodosius császárnál 381-ben, pedig a világ legnagyobb és leghosszabban fennálló birodalmának az államvallásává lett a kereszténység. 12 egyszerű ember által, 12 egyszerű, úgymond tudatlan, tehát emberek által, tehát a farizeusokhoz képest mérve. Ők Jézus iskolájába jártak, ez a 12 tanítvány Jézussal volt 3,5 évig, és Isten tudta őket használni, hogy és azóta is. Jó. Nekünk viszont ki kell vinni a sót a világba. Miért használják a sót? Miért használták korábban a sót? Persze jó az íze, meg só nélkül nincs élet, sóra szükség van, de a Biblia szerint a só, leginkább a tartósításra. A só, azért kell kivinnünk a sót, mikor azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a világ világosságai, hogy ti vagytok a világ sója, a sót ki kell vinni a világba, és pontosan azért kell kivinni a világba, hogy a világ ne romoljon meg. Tehát ez egy szimbólum, ez egy metafora, és így kell ezt érteni, és továbbra is sónak kell, hogy legyünk a világba, és világosságnak kell, hogy legyünk a világba. Semmilyen gyűlöletkampányba nekünk semmi keresni valónk. És nem egy szép dolog, amikor valaki keresztény létére másikat akarja elpusztítani, trágár szavakat használ feléje, utána meg kirakja később Isten igéjét. Tehát valahol ez, nem tudom, hogy ti hogy érzitek, de ez ellen a belsőm nagyon háborog, és nem helyén való dolognak tartandó. Jó, van olyan helyzet is, ugye, tehát ugye mondtam, hogy nem csak jó királyok, nem csak jó vezetők voltak, ugyanez volt ez Izrael életében is, voltak olyan vezetők, akik bűnt akartak rákényszeríteni a társadalomra, vagy az emberekre, és egy ugyanilyet olvasunk az apostolok cselekedetei 4.19-ben. Isten szemszögéből nézzük meg, és világítsuk meg ezeket a dolgokat. Abcsel 4.19, Péter és János pedig felelvén mondanékik, vajon igaz dolog-e Isten előtt rátok hallgassunk inkább, hogy nem Istenre? Ítéljétek meg. Tehát amikor a tanítványokat arra akarták kényszeríteni, hogy ne hirdessék Isten igéjét, akkor igenis ennek a hatalomnak ellene kell állni, és hát nyilván ebből üldözések jönnek, voltak. Hálát adunk Istennek, hogy ma ezt szabadon megtehetjük Magyarországon, és sajnos vannak olyan országok, ahol ezt nem tehetik meg. Nagyon sok keresztényt ma is bebölcsönöznek, megölnek, és nagyon sok hívőt üldöznek mai napon is a hitükért. Hát ezért nem nagyon szoktak fölháborodni általában, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon súlyos dolog, és sajnos, hogy ez így van. Tehát nem mindegy az, hogy az ember hogyan indul el Isten szolgálatában, akár egy király hogyan indul el, és itt Dávidot fogjuk majd megnézni, még nem most, egy kicsit később, hogy Dávid, aki egy pásztor fiú volt, és Isten Izrael királyává kente fel, ő soha nem akart konfliktusba kerülni Saullal. De Saul viszont konfliktusba akart kerülni Dáviddal. Tehát Dávid, aki az eszményi király, aki az Isten szíve szerint való király minden hibájával és minden gonosztettével együtt, mégis volt egy olyan hozzáállása, amiből tanulhatunk most már 3000 év, több mint 3000 év távlatából. Dávid nem folytatott lejárató kampányt Saul ellen, a népe ellen és Izrael ellen. Jó, ezt mi sem tegyük. Jó? Tehát ez nem egy... Tanuljunk az Ószövetségből. Az Ószövetség megiratott a mi tanulságunkra. Nem vagyunk az Ószövetség alatt, új szövetség alatt vagyunk, még egyszer elmondom. Volt egy rendszerváltás, volt egy kormányváltás, úgymond, ugye Krisztus halálával és feltámadásával, és pünkös napján létrejött az új szövetség, az az új szövetség, amit Isten már megígért a prófétákon keresztül, Jeremiás 31-ben olvassuk, 31-ben például, hogy új szövetséget fogok kötni Izrael házával. Ezt a szövetséget ők visszautasították, az egy más kérdés, de függetlenül attól, hogy Isten ezt elhozta, és ez a szövetség, ami ugye szövetség csak az Izrael házával volt korábban, az kiterjedt a pogányokra, és Efézus 2-t, hogyha elolvassátok, azzal kezdődik, hogy pogányok voltunk, Isten nélkül valók voltunk, Izrael közösségétől távol valók voltunk, de most a Jézus vére által közel valókká lettetek, ugye mondja az Efézusi levél második része mindezt. Jó, és itt nagyon fontos, hogy a bosszú kérdése, a római levél 12-19 azt mondja, hogy magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És nézzük meg a Róma 12-ben, nézzük meg, hogy miről beszél az új szövetség. Isten nem változott meg. Ezt nagyon sokszor lehet, hogy már unjátok, hogy mondom, de elmondom, hogy nincs egy ószövetségi Isten, és nincs egy új szövetségi Isten. Más a viszonyunk, más a kapcsolatunk, más a szövetségi rendszer, de ettől Isten még mindig ugyanaz, és az ő igéje ugyanaz. Róma 12-14, ezt az igét nem adtam le, keressétek meg, és hiszem, hogy ki tudjuk vetíteni. Áldjátok azokat, akik titeket üldöznek, és áldjátok, és ne átkozzátok. No, a világtól nyilván ezt nem várhatjuk el, és ha belenézel a közösségi médiákba, biztos, hogy nem ezt látod. Jó? De ettől függetlenül Isten igéje az igazság, és nekünk az igazságot kell követni szeretetben. Nem csak beszélni az igazságról, arról azt mindenki tud, vélt vagy valós igazságról, hanem egyszerűen kezelni kell. Tehát áldjátok. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Tehát örülünk az örülőkkel, és sírunk a sírókkal. Itt egy empátriáról beszél, irgalmasságról beszél az ige, és Jézus is irgalmas volt. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek, ne kevékedjetek, hanem az alázatosokhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek ti magatokban. A 17-es, ez nagyon fontos. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondoltok, legyen mindig minden ember előtt. Jó? Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Ezek Isten szavai, ezt nem én találtam ki, ez itt van 2000 évvel ezelőtt a Bibliában minden kereszténynek. Lehet, hogy ezt még kevesen olvassák el, vagy nem sokan olvassák. Ez be kell, hogy épüljön. És akkor itt van az, hogy magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mely megvan írva, és az előbb olvastam, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Tehát erről szól az írás, ezt mondja Isten igéje, és ezt mondja a Biblia. Tehát a szabadság az felelősséggel jár, a mi szabadságunk is felelősséggel jár, mert szabadok vagyunk Krisztusban, de azt mondja a Biblia, hogy a szabadság az ne bujálkodásra, feslettségre, hanem tényleg maradjunk meg a krisztusi szabadságban, és ne éljünk vissza. A szabadság az nem szabadosságot jelent, tehát két különböző dolog. Jó, tehát még egyszer mondom, hogy sokan ünnepelnek, mert meglett a kívánságuk egy része, és ugye megtörtént az, amit szerettek volna, ugye sokan pedig gyászolnak, tehát elmúlik ugye mind a kettő, mint az előbb is mondtam, előbb-utóbb jönnek a hétköznapok, és rá fogsz jönni nagyon hamar, hogy a te személyes életedet igazából nem a kormány fogja megváltoztatni. Nyilván nagyon fontos, hogy jó kormány legyen, ehhez egy jó kormány, egy kormány sokat tehet, sokat elvehet belőle, és ezt senki nem vitatja, jól értsétek, amit mondok, de elsősorban mi nem emberekbe bízunk, Jeremiás 17:5-öt hadd olvassam föl. Ezt mondja a mindenható úr, áldott az a férfi, aki emberekben bízik és teszbe helyezi az erejét, az úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Tehát miért imádkozunk a politikusokért? Azért, hogy Isten használja őket, azért, hogy ugye Istenben bízunk, és abban bízunk, hogy Isten fogja tudni az ő céljaira és az emberek céljaira használni őket. Jó, tehát igazából az Úrban bízunk. Jó, tehát ami most per pillanat, ugye, tehát akár az ünnep, akár a gyász folyik kinek a részéről, egyelőre egy érzés az, aminek az ember megadja magát ilyenkor, és a kérdés az, hogy ugye megváltozik-e, ettől megváltozik-e az életed. Mi az, ami gyökeresen megváltoztatja az ember életét? Az, amikor visszakerül arra a helyre, ahova Isten tervezte. Tehát először is az embereknek újjá kell születniük. Azok az Isten nélkül való emberek, akiknek nincs élő kapcsolatuk Istennel, az első dolog, hogy Istennel élő kapcsolatba kerüljenek. És ez senki máson keresztül nem megy, mint Jézus Krisztus által. Ugye az üdvösség a Biblia szerint az hitáltal van, kegyelemből, nem a mi érdemünkből, hanem nem azért van, amit mi tettünk, hanem azért, amit Krisztus megtett értünk. És mi ezt a váltságdíjat elfogadjuk, és Jézust életünk urává tesszük, ahogy Jézus mondta Nikodémusnak, újonnan kell születnetek, mert ha újjá nem születtek, nem mertek be Isten országában. És a 2 Korintus 5:17 pedig azt mondja, hogy aki Krisztusban van, új teremtmény az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Tehát új teremtéssé kell válni Krisztusban, és minden embernek Istennel élő kapcsolatba kell kerülni. Ezért jött Jézus, ezért halt meg a kereszten. Tehát a legtöbb ember, aki úgy gondolja, hogy a külső változások fogják őt igazából megelégíteni, ez nem igaz, hanem először is a belső, belülről kell megváltozni. Sok ember elhitették, hogy az ő problémájának az oka a kormány, vagy valamelyik vezető, vagy ez, vagy a másik, vagy a régi, és ez ezután is így lesz, el fogják hitetni az emberekből, de a legtöbb ember 4 év múlva is dühös lesz, mert lehet, hogy a reményei nem teljesedtek be, vagy lehet, hogy ünnepelni fog, nem tudjuk, de továbbra is az lesz neked, amit az Úr segítségével megteremtesz magadnak. Mert az Úr ad erőt a gazdagságnak a megszerzésére. Jó, tehát ez a mi hitünk. Sokan pedig elégedettek lesznek, ugyanúgy, mint most is elégedettek, ha jobb lesz a helyzet, ha rosszabb lesz a helyzet. Egy dolog, ami nagyon hiányzik az emberekből, és ha körülnézel a környezetedben, láthatod, elfelejtetek egy dolgot, a hálaadást. Hogy hálát adni azért, amit kaptak. Nagyon sok ember imádkozik még többért. Tudod-e becsülni, amit kaptál, hálát tudsz-e adni Istennek, amit eddig adott? Ha ezért sem tudsz hálát adni, amit most van, azért sem fogsz tudni, amit majd lesz. Tehát ez a hálaadás, ez ott kell, hogy legyen Isten fele. Van miért hálát adnunk, mert levegőt se lenne, ha ő nem adna, ha ő nem teremtette volna. Jó? Mert a békesség az nem kívülről jön, hanem belülről, és nézzük, mit mond az ige. János 14:27. Tehát ha a világtól várod a békességet, akkor rossz helyen keresed. Ha az élvezetekben, a drogba, a kábítószerbe, vagy akármi másba, külső dolgokba keresed a békességedet, örökös békétlenség lesz. A békesség az nem kívülről fog jönni hozzád, hanem belülről, és ezt Jézus mondja, nem én. Azt mondja, békességet hagyok néktek, az én békességemet adom nektek, nem úgy adom én néktek, mint a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Így van, és a szellemnek a gyümölcse, tehát amikor újjászületsz, ugye Galata 5. részében van leírva, az a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ez a szellem gyümölcse. Ezek az isteni gyümölcsök, mert minden jófa jó gyümölcsöt terem. és akkor látjuk a hústestnek a cselekedeteik, amik pedig micsodák. Tehát a világtól, hogy mondjam, a világ az mindig sokat ígér, de keveset ad. Most mindenki boldog, mert ugye vannak ígéretek. Én szurkolok, hogy ezek az ígéretek beteljesedjenek. Ha ezek jó ígéretek, akkor azzal mindenki jól jár. Ezért imádkozunk, és ebbe kell, hogy bízzunk. Tehát a cselekedetek fogják majd igazából megmutatni. Három lehetséges dolog lehet a közeljövőben. Az egyik, hogy hát nem sokat változik, majdnem marad, minden stagnál, vagy jobb lesz, vagy rosszabb. Valami fog történni. Tehát a dolgok azok soha nem állandóak. Egyetlen dolog állandó, az a változás. Mindig változni fog, valamere menni fog. De Isten mindig a trónján ül. Az nem azt jelenti, hogy a jó dolgokat rossznak mondjuk, és a rosszat jónak, mert Ézsaiás 5:20 a következőt mondja. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak, akik a sötétséget világossággá, és a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, és az édeset keserűvé. Jaj azoknak, akik maguknak bölcsenek látszanak, és eszesnek önmaguk előtt. Tehát jó, Isten bölcsességére van szükségünk. Na, úgyhogy most pedig fogunk nézni olyan példát, amikor a változások mögött Isten áll. Egy bibliai példát, amik megtörténtek, mondom, nem feltétlenül kell, és nem is kell mai politikai szereplőkre behelyettesíteni, majd te eldöntöd, hogy te ebből mit értesz meg. Ugye birodalmak jönnek-mennek, ez mindig is így volt. A kis népek és a kis nemzetek ugye ki vannak szolgáltatva, és ez mindig is így volt. Ha megnézed Izraelnek a sorsát, miután ugye ketté vált az ország, miután békétlenség lett, miután 722-ben az asszírok evakuálták a tisztörzset, az északi részét Izraelt, aztán jöttek 597-ben, vitték el babiloni fogságba a déli részt. Onnantól kezdve Izrael szinte mindig valamilyen elnyomás alatt volt, kivéve 100 évet, majd mindjárt fogom mondani. Tehát voltak a nyakukon az asszírok, utána a babiloniak. A babiloniak után jöttek a perzsák, igaz? Perzsa után 336-tól 323-ig jött Nagy Sándor, a görög birodalom uralkodott rajtuk, utána pedig jött a 4 utódállam, a Kaszander, Loszimakosz, Ptolemaida és a Szelekuid birodalom. Tehát ez a 4 birodalom, ezek közül a 2 veszélyes birodalom, az egyik az a Szelekuid volt, amelyik a mai Szíria területén volt északon, és délen pedig a Szelekuidok. És ezek folyamatosan egymással harcoltak, és mindig középen volt Izrael, tehát fönt északon a Szelekuidok. És ez így ment egészen addig, egészen 176-ig, amíg a 4. Antiókosz Epifánész ellen föl nem lázadt Matatiász Makabeus, utána pedig Júdás, lett egy lázadás, és leverték a Szelekuid birodalmat. Utána 100 év volt egy Haszmoneus, csak rövid áttekintés, hogy lássátok, hogy Izraelnek hogy is volt ez. Volt egy 100 év, amikor a Haszmoneus birodalom, itt alakult ki a szadaceusok és a farizeusoknak a pártja, ez ugye babiloni fogság után, tehát mondom 167-től egészen 63-ig, amíg jöttek a rómaiak, Krisztus előttről beszélünk. Utána még a római birodalmat voltak, és utána már sosem voltak többé szabadok. És mégis Isten megtartotta őket. Tehát akik el vannak keseredve, legyen előttünk bizonyság, hogy Isten mindig meg fogja tartani az ő népét. Aztán jött Vespánianus Titus 70-ben, aki lerombolta a templomot. Miért? Mert Isten rendszerváltást akart az életükbe. Ők politikai rendszerváltásra gondoltak, de Jézus világosan elmondja Lukács 17-ben, hogy Isten országa az nem szemmel láthatólag jön el, sem nem azt mondják, itt van, ott van, hanem Isten országának a hatalma bennetek van. Mondta Jézus, ők mit vártak? Egy politikai birodalmat, hogy Jézus meg fogja alapítani Istennek a királyságát. Igen, ez meg fog történni, de mindennek rendelt ideje van, ahogy mondja az írás, az Atya hatalmába helyeztetett. Ők kezükbe vették a sorsukat, különösen ugye voltak a szadaceusok, a farizeusok mellett, voltak az eszénusok, ők békések voltak, ők irogatták az iratokat, de voltak a zeloták, akik fegyverrel akarták átvenni a hatalmat. Mit eredményezett ez? Elutasították a messiást, elutasították az úgymond rendszerváltást, és ugye 70-ben fölégették a templomot, és 133-ban a Barkóba felkeléssel pedig végképp számízték őket, majd ugye 1948-ban alakult meg újra Izrael. Tehát nézzétek meg, hogy egy nép, egy kis nép milyen dolgokon ment át. A Magyarországnak is megnézhetjük két mondatban a történetét. Ugye megalakult a Magyarország 1241-42-ben, jött a tatárjárás, ugye Batakán lerohanta az országot. Aztán jött a török uralom, 150 év Magyarországon. Tehát, hogy miért adja hálát Istennek, és miért néz reménységgel előre 1541-től ugye 1699-ig volt a török, 150 évig itt voltak vendégségbe. És mégis megmaradt a kereszténység, ugye 1517-ben volt a reformáció, október 31-én, Calvin kitűzte a Wittenbergi várnak a kapujára a 90 pontját, jött a reformáció. És Isten megtartotta a kereszténységet, megtartotta az igét. Aztán utána mi történt? 1526-tól 1918-ig volt egy házasságunk, a Habsburg-osztrák-magyar monarchia. Mi történt velük? Együtt belekeveredtünk az első világháborúba. Jött Trianon, tehát szétoszlott az ország. Aztán ez sem elég, mert utána jött a második világháború 45-ben. Ezt is túlélte a magyarság. Ezt is megérte, csak hogy miért adjál hálát, és miért legyél hálás. Utána mi történt? Utána egészen a 1944-től 1989-ig pedig volt a szovjet birodalom, 40 évig voltak vendégeink, aztán ők is hazamentek, most pedig ezt a demokráciát kell túlélnünk. De higgyétek el, hogy Isten még mindig a trónján ül. Jó, úgyhogy semmiféle olyan elkeseredésségre nincs ok. Jó, egy-két részt. Nézzük, ugye Dávidról beszéltem, a Dávid volt az eszményi király, az 1 Sámuel 24-re lapozzuk a Bibliánkat, és nézzük meg Dávidot, hogy viselkedett. Mégpedig a 17-től 23-ig olvassuk föl. És mondd a Dávid, te igazságosabb vagy nálamnál, mert te jót cselekedtél velem, én pedig rosszal fizettem neked. Nézzük meg, hogy Dávid mit tett. Ugye Dávidot üldözte Saul, hát nincs idő arra, hogy az egész történetet elolvassuk, otthon ezt megnézhetitek. És Dávid két esetben is meg tudta volna ölni Izrael királyát. Ki kente föl Saul királynak? Isten kente föl, és Istentől választott király volt Saul. Voltak hibái, 40 évig uralkodott egyébként ugyanúgy, mint Dávid, és Isten megvetette őt, engedetlen volt Istennek, és Dávidot fölkente királynak. Féltékeny volt Saul, féltette a hatalmát, és ok nélkül üldözte. De Dávid nem emelt rá kezet. Megtehette volna, két alkalommal ölhette volna meg, és éppen itt az egyik esetben azt látjuk, hogy nem ezt tette. És megmondottad nékem a mai napon, minimi jót cselekedtél velem, hogy az Úr kezedbe adott engem, és te mégsem öltél meg engem. Ez az isteni hozzáállás, Isten szíve szerint való hozzáállás. Mert ha valaki megtalálja ellenségét, elbocsátja őt békében az úton, annak okáért fizessen az Úr néked jóval azért, amit velem cselekedtél. Jó, tehát nem is olvassuk tovább. Aztán látjuk azt, hogy Dávid Nábánon akar bosszút állni, és meg akarja bosszulni, amit ugye Abigél akadályozott meg. Nem is olvasom ezt most föl, hanem menjünk tovább, nézzük meg. Az 1 Sámuel 2-re fogunk menni, és ószövetségi példát fogunk nézni. Egy olyan esetet fogunk olvasni, amikor maga Isten kezdeményezi a változást. Ez megtörténhet egy népnek, egy nemzetnek az életében, de megtörténhetett ez a saját hívő életedben is, hogy Isten valamilyen változást kezdeményez. Nyilván bennünket Isten szelleme vezet, és Istennek a vezetését kell, hogy mi kövessük. Az 1 Sámuel 2-be fogunk menni, és ott fogunk a 12-től. Nem fogom végigolvasni, csak egy-két ige verset szeretnék megnézni. Ha megnézzük ezt az időszakot, ez az időszak az volt, amikor bírák kormányozták Izraelt. Amikor bírák voltak, Isten bírákat nevezett ki, és egy ilyen bíra volt Éli. Éli a pap, aki Izraelnek a bírája volt. És nézzük meg a 12-est. Éli fiai azonban Béliál filai voltak, és nem ismerték az urat. A 17-es vers azt mondja, igen nagy volt ezért az ifjak bűne az úr előtt, mert az emberek megutálják vala az úrnak való áldozatot. Miért? Mert előtte leírja, mert korruptak voltak, és az áldozni valónak, az Istennek való áldozatotnak a javát elvették. Tehát korruptak voltak. Ott volt az Éli, aki egy igaz ember volt Isten előtt, egy jó vezető volt, de viszont a fiai korruptak voltak. Ezért Istennek az ítélete jött a házra, és azt mondta, hogy meg fog szűnni. Na, nézzük meg, hogy Éli milyen hibát követett el. Éli ugyan nem büntette meg a korrupciót, nem számolta föl a korrupciót. És mi történt ezek után? Nézzük meg, hogy Isten mit mond erre. 29. Ugyanitt vagyunk, a 2.29. Miért tapostátok meg az én véres áldozatomat és ételáldozatomat, melyet rendeltem el hajlékba? És te többre becsülött fiaidat, mint engem, hogy magatokat hizlaljátok az én népem Izrael minden áldozatának elejével. Azért így szól az Úr Izraelnek, Istennek, jó lehet, megmondtam, hogy a te házad, atyádnak háza mindörökké én előttem jár, de most azt mondja az Úr, távol legyen tőlem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megvetnek, megvettetnek. És akkor itt jön az ítélet, ime napok jönnek, és levágom a te karodat atyád házának karjáról, hogy ne legyen vén ember a te házadban. Tehát itt ószövetségről van szó, és megint hálát adhatsz, hogy nem vagyunk az ószövetség alatt. Jó, tehát megint van miért hálát adni, mert a kegyelemnek a korszakába élünk. Tehát itt ebben az esetben azt látjuk, hogy a változásnak az oka az... Egyrészt ugye a nép nem jó szemmel nézte, tehát nem közvetlenül a nép lázadása váltotta ki, hanem egy intézményi korrupció és a szentségnek az elvesztése. Ugye mit értünk a szent alatt? Mit értünk a szentség alatt? A szent az Isten számára elkülönített. Istennek a dolgaihoz hozzányúltak. Ugye Éli fiai bár papok voltak, de mi volt a problémájuk? Nem ismerték az urat. Istentelenek voltak, visszaéltek a hatalmukkal, ellopták az áldozati húst, tehát erkölcstelenül éltek. Tehát Isten, ha Isten változtat, akkor nem javítgatja a régi rendszert, hanem kimondja rá az ítéletet. A változás célja mi volt? Azt kell megnézni. A változás célja a szentség és a hitelességnek a helyreállítása volt. Ugyanez volt a helyzet, amikor Jézus eljött. Az Ószövetséget Isten nem tótozta, nem fótozta, hanem egy teljesen új szövetséget, egy teljesen új szövetségen alapuló szövetséget kötött velünk Jézussal is. Isten akkor avatkozik be drasztikusan, amikor a vezetés már nem tölti be az eredeti funkcióját, és gátjává válik a nép szellemi fejlődésének. Látunk ilyen beavatkozásokat a világ történelembe, és ugye tehát az az istentelen diktatúra, tehát például a kommunizmus volt, azokat az eszméket Isten azt mondta, hogy elég állj, és mindegy mekkora hatalom, előbb-utóbb minden hatalom megszűnik. A római birodalom volt a világon az eddig leghosszabban fent lévő birodalom. Ha jól tudom, 476-ban megszűnt a nyugati fele, és 1400 akármikor pedig a keleti része. Egész eddig megvolt. És mégiscsak ugye, vége lett. Jó, tehát ez a típusú változás, amikor egy társadalmi struktúra ugye azért romlik össze, mert a társadalom erkölcsileg teljesen kiüresedett. Látunk egyet a Bibliában? Igen, Szodoma és Gomorra története. Amikor az emberek istentelenné váltak, erkölcstelenné váltak, és sajnos a világ e fele megy, hogy az emberek egyre inkább, most a világ, ugye nem azt mondjuk az emberek, hanem a világ egyre inkább eltávolodik Istentől, ez a szekularizáció, ahogy ezt mai divatos szóval mondják, az elistentelenedés, elerkölcstelenedés, és ez mindig maga után vonja a gazdasági problémákat és a gazdasági összeomlást is. Minél nagyobb az erkölcstelenség, annál inkább bekövetkezik gazdasági összeomlás is. Ezt meg lehet figyelni a történelem és az üttörténetem folyamán különösen. Látunk egy olyat is, amikor emberek kezdeményezik a változást. Nézzünk erre is egy példát. Csak rövid példa, hogy mindegyikre van eset a Bibliába. Az 1 Sámuel 8-ra fogunk lapozni, a 8. fejezetre. Itt viszont emberek kezdeményezték a változást, Izrael népe. Itt Sámuelről van szó. Sámuel, tehát Élit ugye leváltotta, Éli meghalt, idős korában halt meg ugyan. A fiaira jött az ítélet, a fiai, a Hofni és Fineás, Éli fiai, Hofni és Fineás, ők pedig elestek, és a csatatéren haltak meg, úgy, ahogy jöttek a filiszteusok, tehát, és a filiszteusok megölték a két fiát Élinek. És ugye itt beszélünk utána, Sámuel tette Isten Izrael bírájává, Sámuel proféta volt Isten utolsó bírája, tehát a bírák korszaka vele ért véget, és látjuk azt, hogy Anna, aki Elkánának a felesége volt, második felesége, az első feleségét Peninának hívták, voltak gyerekei, de Annának nem lehet egy gyermeke, és még Éli pap volt az, akivel beszélgetett, mikor Anna felsírt Istenhez, hogy adjon neki fiút, és ha ad neki fiút, akkor azt ő Istennek fogja adni, és ő Sámuel. Olvassátok el a történetet, olvassátok el Anna imáját, csodálatos. Nézzétek meg. És Sámuel nagyon-nagyon jó proféta volt, de az ő fiaival is voltak némi problémák. Az ő két fia is eltért. Ő rájuk nem jött ítélet, de ők is korruptak voltak. Elfordították pénzért az ítéletet. Akár napjainkban is történhetne, és történni is fog. Tehát ugyanúgy megvan. Na most nézzük meg, hogy mit okozott ez Izrael népének, milyen frusztrációt okozott, és a nép egy változást indított el, és lőn, amikor Sámuel megvénhedett, az ő fiait tevé bírákká Izrael felett. Elsőszülött fiának pedig Joel volt a neve, a másodiknak Abbia, akik Bérsebában bíráskodtak. De a fiai nem jártak az ő útjain, hanem telhetetlenség után indulának, és ajándékot fogadtak el, és elfordították az igazi ítéletet. Összegyűlnek azért Izraelnek minden vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába, és mondták néki, ime te megvénhettél, és a fiaid nem járnak utaidon, most azért válasz nekünk királyt, aki ítéljen felettünk, mint minden népnél szokás. Azonban Sámuelnek nem tetszik a beszéd, hogy azt mondják, adj nekünk királyt, aki ítéljen felettünk, és könyörge Sámuel az Úrhoz. És mondta Sámuelnek az Úr, fogadd meg a nép szavát mindenben, amit mondanak neked, mert nem téged utáltak meg, hanem engem utáltak meg, hogy ne uralkodjam felettük. És akkor elmondja, hogy hallgassa szavukra, és legyen meg. Tehát itt megint a visszaélések, a társadalmi igazságosság, ahogy ezt nevezni lehet, megint sérült, és a nép királyt akart. Tehát ez a bibliai pillanat, ez egy ilyen klasszikus, ugye társadalmi nyomás példája. A nép látja, hogy a környező nemzeteknek van királyuk, és ők is olyanok akarnak lenni, mint mások. Elutasítják a teokráciát, hogy az az Isten közvetlen uralmát, és a látható emberi hatalomért cserébe. Tehát mit hoz ez? A nép nem azért akar változást, mert Isten azt mondta, hanem mert féltek a lemaradástól és külső fenyegetésektől. Olyanok akartak lenni, mint más nemzet. Tehát a király választással mit tettek valójában? Azt tették, hogy a nép feladta a közvetlen felelősséget Isten előtt, és egy központi hatalomra bízta a sorsát. Sámuel elmondja, mi lesz, ha királyotok lesz. Ha királyotok lesz, akkor elviszi a fiaitokat katonának, adót fog szedni, stb. Ezt is érdemes elolvasni a folytatásban, mert pontosan elmondja Sámuel, hogy mi fog történni akkor, amikor ti királyt akartok és királyt fogtok választani. De a nép azt mondta, hogy nem számít, nekünk is kell. Tehát érdekesség ugye az, hogy Isten figyelmezteti őket a következményekre, adózás, besorozás, szabadságvesztés, tehát sok minden. Végül Isten megengedi a változást. És ez itt egy nagyon fontos dolog, amit tudni kell. Ez azt mutatja, hogy az emberi szabad akarat képes elindítani olyan folyamatokat is, amelyek nem Isten tökéletes tervei, de végül is a fejlődés történetnek, az üttörténetnek mégis a részévé válnak. Na és itt van egy nagyon fontos dolog, hogy nem minden Isten akarata, mert Isten nem fogja fölülírni az ember akaratát. Tehát van egy akarat, ami Isten akaratát megakadályozhatja. Nyilván vannak olyan dolgok, amiben ezt nem tudja megtenni, tehát ha itt gondolok majd a végidőkre, meg az ítéletre, meg az úrnapjára, amikor az úr ugye visszajön, és jön az ítéletnapja. Nem erre gondolok, hanem a szabad akaratot nem írja fölül. Ezt akarjátok? Igen, akkor megadom neked. Tehát Isten legitimálja Saulnak a hatalmát, sőt, ő maga nevezi ki Sault királynak, és innentől kezdve akkor jó, viszont kötelesek vagytok engedelmeskedni a királynak. Kötelesek vagytok magatokat alávetni a király hatalmának. És Isten ezt megengedte, de ez nem Isten akarata volt, hanem az emberek akarata, és Isten azt mondta, hogy jól van. Ha ezt akarjátok, akkor ez fog történni veletek. Jó, tehát innentől kezdve van az, ami van, hogy igen, jó. Tehát ez ugye hasonlít a modern politikai mozgalmakhoz, ahol a tömegigény és a biztonságvágy ugye vezérli a változást, gyakran föláldozza érte a korábbi akár szabadságjogokat is. Az embernek. Tehát, hogyha összehasonlítjuk, hogy a két történetet, ugye láttuk, hogy Isten kezdeményezi az egyiket, akkor ugye Éli esetében a kiváltó ok mi volt? Az igazságosság hiánya. A második esetben, amikor királyt kértek, a félelem és a hasonlítani akarás volt a kiváltó ok. Mi volt a változásnak az iránya, amikor Isten kezdeményezi a változást? Vissza az alapértékekhez. Magyarul ez vissza az igéhez. Amikor Isten kezdem, akkor vissza az alapokhoz, vissza az igéhez. És amikor pedig az emberek kezdeményezik a változást, akkor menjünk a divat felé, menjünk a trendek felé. Ez a trendi, hogy legyen király, nekik is van, nekünk is kell király. Hogy lehet, hogy nekik van, nekünk nincs. Tehát a trendek és a divat fele mozdulnak el általában az emberek. Ez jó, nem minden esetben van így, de ez az általános. Mi az ember szerepe? Ugye éles, engedelmeskedik az ítéletnek. Ugye? Tehát amikor nem Isten kezdeményezi, hanem az ember, akkor követelés sürget, sürgeti Istent. Jó, a hosszú távú hatása mi az, amikor az egyik, mikor Isten kezdeményez, és mi az, amikor ember kezdeményez. A tisztulás, ugye, tehát itt Sámuelnek a felemelkedéséről volt szó, megtisztult a bírák rendszere, és mi van a királyokkal, amikor az emberek követelték? Hát, vegyes sikerek vannak. Voltak jó királyok, tehát volt 19 király Izraelben, 19 király Judeában, és hát azon az oldalon, az izraeli oldalon nem volt egy jó király se. Voltak gonosz királyok, volt egy női király, Atália, talán még Jókai Mort is megihlette, hogy az egyik hősének ezt a nevet adta. Tehát egy szörnyű, gonosz nő volt. Na, mindegy, tehát itt Aháb környékén voltak ezek az ilyek. Tehát mindig Isten változtatása az mindig az igazságosságon alapul. Ugye nagyon sok múltkor is mondtam, hogy a szeretet és az igazság. Mindig a keresztények csak a szeretetre hivatkoznak, de a szeretet az együtt kell, hogy járjon az igazsággal. Egyik sem sérülhet Istennél. Az emberi változás az gyakran a kényelmen és a biztonságon, ugye lásd ezt a vók kapcsán is. Kérdés az, hogy a mai törekvések azok az isteni igazságtalanságot keresik, vagy csupán a világhoz való idomulás. Emberi kontroll vágya vezeti őket. Jó, meg fogjuk látni, hogy ami változás most történt, mondom, három irányban lehet, mi a legjobbat hisszük, a legjobbat reméljük, és ezért imádkozunk. És együtt örülünk az örülőkkel, és együtt sírunk a sírókkal. Tehát ez egy örök igazság, úgyhogy egy hajóba ülünk, ha tetszik, ha nem. Tehát ezek fontos dolgok. Nézzük a harmadikat, és itt abba is hagyom, nagyon rövid leszek. Ennek a történet, befejezem, pontosabban abba hagyom, befejezni úgysem tudom. Nagyon sokat lehetne erről beszélni, és tényleg a Biblia fényében, és nem kívánok állást foglalni a világi politikába se így, se úgy, az én személyes dolgom, és a te személyes dolgod. Jó, nézzük a példa. Mi volt, amikor Sátán akart rendszerváltozást? Milyen esetről tudtok? Hát nem kell sokáig lapozni a Bibliából, mindjárt az elején ott találod. Az az embernek a bukása. Ez az, amikor a Sátán kezdeményezi a rendszerváltást. Ugye Istennek egy jó terve volt az emberrel, és ez Isten ebben sem változott meg. Mind a mai napig jó terve van, és van a gonosznak a terve, ez a bűnbeesés, ugye a Mózes első könyvének a harmadik fejezet 1-7-ig olvassuk ezt a Bibliában. Jó, tehát ha megnézzük, hogy a Sátán egy egészen más típusú változást indít el, úgyhogy egy kételkedésen alapuló lázadást. Valóban Isten ezt akarta? Valóban Isten így gondolja? Valóban Isten jót akart neked? Ugye hogy kezdi a Sátán? A kételkedéssel kezdi. A status quo megkérdőjelezése. Jó, nem nyílt támadással kezd, hanem egy kérdéssel. Csak ugyanazt mondta Isten. Ezzel elbizonytalanítja az embert az addigi abszolút igazságában. Amikor megkérdőjelezi Istennek az igazságát, új tudásnak az ígérete, ami elhangzik a Sátán részéről, felvilágosítást ad, vagy ébredést ígér, azt mondja, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint Isten, tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. És nyilván fölborult a hierarchia is. A változás lényege itt az, hogy az ember ne Isten alatt, hanem Istennel egy szinten szeretett volna lenni. Istenné akart válni. Tehát, vagy tőle függetlenül szerette volna meghatározni a valóságot. Tehát ebben a narratívában, ebben a történetben, amit itt olvasunk, a Sátán a mögötte álló változást nem épít, hanem az eredeti rendet, a Salamat békét bontja meg. Az eredmény nem a remélt szabadság lett, hanem az elidegenedés és a káosz. És itt most abba hagyom, de most adunk hálát az Úr Jézus Krisztusnak, hogy eljött és legyőzte a Sátánt, és az Istennel megszakadt közössége az embernek Jézus Krisztusban újra helyreállhat. Én köszönöm, hogy itt most engem elszenvedtetek, és Én azt kérem tőletek, hogy ha van itt ebbe a terembe akár egy ember, aki még nem biztos abban, hogy neki örök élete van, hogy üdvössége van, hogy az örök királyságnak, Isten országának a tagja, akkor Isten világossá tette az üdvösség kérdését. Az üdvösséget azok nem az egyházak adják, nem a te cselekedeteid adják, az üdvösség az kegyelemből van, hitáltal, Isten szeretetéből, azért, mert Isten szeret téged. Azt mondja az írás, hogy amikor még bűnösök voltunk, Isten már akkor is szeretett bennünket. És Isten nem változott meg, tehát aki esetleg most a videón még nézel, kitartottál velem egész eddig, és nem vagy biztos abban, hogy üdvösséged van, akkor nagyon egyszerű a dolog, hogy a János evangélium első része azt mondja, akik befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiává legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. És erről a hitünkről a szánkkal kell vallást tenni, meg kell tenni Jézust életünk urává, és be kell őt hívni az életünkbe, hogy a Római Levél 10. rész 9-es 10-es igeverse írja, mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. És mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Egyébként ezért találták ki a krédót, ugye, tehát itt Pilátusról már volt szó, ugye, hogy kerül Pilátus a krédóba. A krédó az nem más, mint egy hitmegvallás. Jó, tehát egy hitmegvallás, amikor megvalljuk a hitünket Jézus Krisztusban, és a Nicea-Konstantinápolyi hit megvallásban, amit mind a protestánsok, katolikusok mind a mai napig elmondanak, mint hitvallás, a mi hitvallásunk ugyanazt tartja, hogy megvalljuk, ugyanazt hisszük, tehát ugyanaz a hitünk alapja, az első keresztény négy zsinatnak a határozata, amit nem valami nagy birodalmak hoztak létre, hanem a korai keresztények, és mind a mai napig ez így van. Úgyhogy most álljunk föl, és hívjuk be Jézust az életünkben, ha még ez nem történt volna meg. Ha meg megtörtént, akkor valljuk meg. Nem írja a Biblia, hogy hányszor valljuk meg Jézust, minden nap meg kell vallani, minden pillanatban. Úgyhogy kérlek, hogy kövess ebben az imában. Mondjuk együtt, hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltóm, legyél az én gyógyítóm. Jézus, te vagy az én Uram. Te vagy az én megváltóm, te vagy az én gyógyítóm, szabadítom. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban. Mert újjászülettem Krisztusban, az ő vére tisztára mosott, megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Amen.